Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban szükségünk van, ahogy énekeltük, a te irgalmasságodra. Szükségünk van a te bűnbocsátó kegyelmedre, hiszen olyan sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellened a mai napon is, akár gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással. Te látod, hogy milyen nap áll mögöttünk, milyen szavak hagyták el ajkunkat, milyen gondolatok formálódtak a fejünkben, milyen kívánságok és vágyak vannak bennünk. Mégis jövünk hozzád, mennyei atyánk, bűnbánó szívvel, megalázva magunkat a te hatalmas kezed alatt, tudva, hogy te a töredelmes szívet kedveled, és nem veted meg a bűnbánó lelket. Így jövünk hozzád, és kérünk tőled bocsánatot, kérünk, hogy irgalmazz nekünk, és emelj magadhoz bennünket. Te látod a mai napunk minden gondját, terhét, baját. Szeretnénk ezeket otthagyni a te keresztednél, Úr Jézus Krisztus. Szeretnénk tőled kérni erőt, bíztatást, vezetést a következő lépésekben, döntésekben. Ennek a bűnbánati hétnek a kezdetén is szeretnénk megerősíteni a veled kötött szövetségünket. Szeretnénk ráhangolódni a veled való találkozásra, az úrvacsorának a lehetőségére, a veled való személyes közösségre. Így kérünk, hogy csendesítsd le most a szívünket, hogy valóban csak rád tudjunk figyelni, a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket. Mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Máté írása szerint való Szent Evangélium 25. részéből, a 25. rész 31. versétől a 34. versig terjedő igeszakaszból. Máté Evangéliuma 25. részéből a 31. verstől kezdve így szól hozzánk Istenünk igéje. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És a 31. verset újraolvasom. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, tudjuk, hogy bűnbánati héten vagyunk, bűnbánati hét első alkalmán, és minden ilyen bűnbánati hét arról szól, hogy ráhangolódjunk az éppen aktuális ünnepre, ami általában úrvacsorával szokott végződni. Arról szólnak ezek az alkalmak, hogy a hétköznapok forgatagából egy kicsit kiszakadjunk, és Jézusra szegezzük a tekintetünket, hogy egy kicsit megnyugodjon a szívünk, hogy egy kicsit rendezzük a gondolatainkat. És tudjuk, hogy különösen is az az ünnep, amire most készülünk, húsvét ünnepe, Jézus Krisztus életében is fontos esemény volt. Tudjuk, hogy az a nagy hét, amit most ünneplünk a mai nappal kezdve, Jézus Krisztus életében az alászállásnak volt az időszaka, és majd húsvéttal a felmagasztaltatás ideje kezdődött el. És azt látjuk, hogy a most felolvasott igében is, hogy noha Jézusra olyan szenvedések vártak, amelyeket ember el sem tudott képzelni, ő maga nagyon jól tudta ezt, és készült erre. Mégis azt látjuk ezekben a most felolvasott igékben is, hogy gondja van a tanítványokra. Tudja, hogy el fog menni, de biztatni akarja őket, hogy nem örökre tűnik el az ő életükből. Látja a tanítványok aggódó tekintetét, érzékeli a kétségeiket, a kérdéseiket, a félelmeiket, és éppen ezért nagyon fontosnak tartja, hogy elmondja nekik ezeket a figyelmeztető és egyben biztató szavakat. Jézusnak gondja van a tanítványokra, odafigyel arra, hogy ne csüggedjenek, és ugyanígy Jézus minden korban gondot visel az ő tanítványaira. Fontosak vagyunk neki mi magunk is, a mi kérdéseink, a mi kétségeink, a mi csüggedésünk, és szeretné most az ige újra felemelni a mi fejünket, a mi szívünket, a mi tekintetünket a csüggedésből, a kétségbeesésből, és reménységgel szeretné betölteni az életünket. A tegnapi igehirdetésben hallhattunk az Úr Jézus alászállásáról és felmagasztaltatásáról. A nagyheti eseményeket figyelembe véve azt láthatjuk, hogy egészen nagy szombatig Jézus életében a megaláztatás, az alászállás volt a jellemző, és aztán húsvéttel kezdődik a megdicsőülés, a felmagasztaltatás. Most mégis azt látjuk, kedves testvéreim, hogy a nagy hét első napján nem a megaláztatásról, nem az alászállásról, hanem Jézus dicsőséges visszajöveteléről szól az alapige. Nem véletlenül van ez így, kedves testvéreim, hiszen rögtön ige szakaszunk első versében két komoly figyelmeztetést és egy olyan hitünket megerősítő bíztatást találhatunk, amely a hétköznapokban is erőforrásunk lehet. A hétköznapok fáradtságos munkája, rohanása, sok-sok tennivalója közül ez az ige, amit most felolvastunk, ami Jézus visszajöveteléről szól, egy kicsit talán kizökkent bennünket. Sokszor annyira elfoglalnak bennünket a teendőink, a feladataink, az éppen aktuális problémáink, gondjaink, hogy el is feledkezünk erről a tényről, erről az igazságról, hogy Jézus Krisztus visszajön. És éppen ezért adja ennek a bűnbánati hétnek az elején Isten ezt az igét elénk, hogy egy kicsit ki tudjunk szakadni a hétköznapok rohanásából, lecsendesítve a szívünket, oda tudjunk figyelni rá. Ugyanis nem csak arra a bűnbánatra és lelki felkészülésre hívja fel a figyelmünket ez az ige, amely a közvetlenül előttünk álló ünnepen csúcsosodik ki, hanem feljebb emeli a tekintetünket, a jövőbe emeli lelki tekintetünket. Istennek nem csak az a célja, hogy egy-egy bűnbánati hét alkalmával az éppen aktuális ünnepre felkészítsen bennünket, és tisztogassa a mi életünket, és ébren tartsa a mi szunnyadozó lelki ismeretünket. Ő egy olyan lelki készenlétre hív ebben az igében bennünket, egy olyan tisztaságra és szentségre szólít fel, amely komolyan számol Jézus Krisztus visszajövetelével. És jó, hogyha ezt a tényt rögtön itt az elején leszögezzük. Ez nem mese, ez nem valami világvégi hangulatkeltés, vagy egy álomkép kergetése, hanem ez egy nyilvánvaló tény, Jézus Krisztus vissza fog jönni hatalommal és dicsőséggel. És ha az ő visszajövetele után még nem semmisülne meg a föld, noha tudjuk, hogy ez fog történni, de ha lenne utána még történetírás, az ugyanolyan történelmi tény lenne, mint amilyen történelmi tény, hogy épültek piramisok, hogy Augustus volt egy időben Róma császára, ugyanolyan történelmi tény lenne Jézus Krisztus visszajövetele, mint ahogy történelmi tény a mi honfoglalásunk, vagy a nándorfehérvári diadal, vagy éppen a néhány nappal ezelőtti népszavazás. Olyan nyilvánvaló lesz Jézus eljövetele mindenki számára, azt olvassuk a Szentírásban, mint amilyen nyilvánvaló a villámlás. A villámlás mindenki számára érzékelhető, azt mondja a Szentírás, hogy ellátszik egészen napkelettől napnyugatig, ilyen nyilvánvaló és egyértelmű lesz Jézus Krisztus visszajövetele is. És Jézus visszajövetelének ez a nyilvánvaló ténye arra figyelmeztet bennünket, hogy úgy éljük az életünket, hogy bármikor visszajöhet. Ebben az igében, amit most felolvastunk, egy kettős felelősség és egy biztatás található, amelyet Isten a szívünkre akar helyezni. Van benne két figyelmeztetés és egy biztatás. Először nézzük, hogy mi is ez a két figyelmeztetés. Az első az, Jézus visszajövetelének tényéből következően, hogy nekünk, Krisztus hívő embereknek készen kell állnunk. Ne érjen bennünket készületlenül, váratlanul Jézus visszajövetele. Hiszen néhány verssel korábban olvashatjuk a Szentírásban, hogy azt a szolgát nevezi Jézus boldognak, akit az Ura munkában talál, amikor visszajön. Nyilvánvalóan Jézus ezzel a példázattal a saját visszajövetelére utalt, és elgondolkoztatja a tanítványokat, mindenkor keresztjénét, hogyha ebben a pillanatban jönne vissza, akkor vajon készen lennénk-e a fogadására, vajon munkában találna-e bennünket. És nyilvánvalóan az a figyelmeztetés, amit szintén egy helyen mond Jézus, hogy amikor az embernek fia visszajön, vajon talál-e hitet a földön, ez a másik figyelmeztetés, ami rajtunk múlik, ez pedig a missziói felelősség. De visszatérve először a készenlétre, a 10 szűz példázata is erről szól, erről a figyelmeztetésről. Tudjuk, ebben a példázatban elmondja Jézus, hogy várják a vőlegényt, a 10 szűz, és kimennek ugye elébe, ott van a kezükbe az olajmécses, és éjszakában nyúlik a várakozás, egyszer csak 5 szűznek elfogy az olaja. És nem tudnak mit tenni, kérnek először a másik 5-től, de azok nem adhatnak, hiszen akkor nekik se lenne, elmennek beszerezni valahonnan. És utána tudjuk, hogy míg ők oda vannak, míg nincsenek a helyükön, míg nem várják a vőlegényt, közben érkezik meg. És utána hiába dörömbölnek már az ajtón, nem kapnak bebocsátást. Ez egy komoly figyelmeztetés, kedves testvéreim, minden Jézus Krisztusban hívő és Jézus Krisztust visszaváró keresztjénnek. Vajon ott vagyunk-e, ahol lennünk kell? Azzal foglalkozunk-e, amivel foglalkoznunk kell, ami valóban fontos? Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak a kérdést, hogy komolyan vesszük-e Jézus Krisztus visszajövetelét. Vagy ez csak egy olyan tudás, egy olyan holt ismeret, ami valahol ott az agyunk hátsó részében el van raktározva. Igen, tudjuk, hogy Jézus majd egyszer visszajön, de hát olyan sokan várták már, olyan régóta nem jön, nem is biztos, hogy az én életemben visszajön, miért is foglalkoznék én ezzel. Pedig, kedves testvéreim, hogyha komolyan vennénk Jézus visszajövetelének tényét, ha ennek fényében élnénk hétköznapjainkat, hoznánk meg döntéseinket, és alakítanánk ki emberi kapcsolatainkat, egészen más lenne az életünk. Olyan sok felesleges kacattól, hibás, elhamarkodott döntéstől, félelemtől óvnánk meg magunkat, ha komolyan számolnánk az Úr Jézus visszajövetelével. Olyan sok kimondott szó, elköltött pénz, elfecsérelt idő, elkapkodott türelmetlen tettünk válna fölöslegessé, ha várván várnánk az Urat, ahogy a Zsoltáros írja. Ha valóban komolyan várnánk Jézust, hogyha nem csak egy hitelv vagy egy dogma lenne a szívünkben, hanem az életünket meghatározó esemény lenne Jézus Krisztus visszajövetelének várása. Hogyha tudnánk olyan gyermeki hittel és bizalommal várni őt, mint ahogy talán még emlékszünk gyermekkorunkban, ahogy vártuk karácsony estét, amikor még számoltuk, hogy hányat kell aludni, amíg kibonthatjuk az ajándékokat. Milyen szent izgalom és szent várakozás volt ez. Nem győztünk erre koncentrálni, minden e körül forgott, mindig ezt kérdezgettük, mennyit kell még aludni. És olyan jó lenne, hogyha ez a gyermeki hit, ez a gyermeki bizalom visszatérne a szívünkbe, és Jézus felé is megnyilvánulna. A készenlét pedig, amire figyelmeztet bennünket az ige, hogy legyünk készen, ne csak várjuk Jézust, hanem készen is legyünk a fogadására, nem jelent mást, mint hogy folyamatosan tisztítjuk az életünket, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy bebocsátást nyerjünk a királyi mennyegzőbe. Ahogy olvassuk szintén egy jézusi példázatban, akinek nem volt mennyegzői ruhája, azt kiküldték ebből a mennyei lakodalomból. Úgy lehet, kedves testvéreim, mennyegzői ruhánk, hogyha megtisztítjuk az Istentől kapott fehér ruhánkat, ami minden nap újra és újra bemocskolódik a bűn, a vétek, a mulasztás miatt, ha megtisztítjuk minden nap újra és újra Jézus Krisztus vérében. Nem jelent ez mást, mint az, hogy naponként elcsendesedünk, hogy esténként talán, amikor minden tettünktől megnyugszunk és egy kicsit megpihenünk, akkor átgondoljuk azt a napunkat, megmérjük az életünket, a tetteinket, a szavainkat, a gondolatainkat az ige mérlegén, és ami könnyűnek találtatik, azt ki tudjuk dobni, azt meg tudjuk bánni, mert tudjuk, hogy hol van a megbánás helye, tudjuk, hogy ha megvalljuk és elhagyjuk bűneinket, akkor Isten hű és igaz, hogy megbocsátja azokat és megtisztít minden hamisságtól. Ezt jelenti a naponkénti bűnbánat, a naponkénti megtérés, a készenlét, hogy mindig kész és tiszta legyek, hogy bármikor kész legyek fogadni az én Uramat. Ez az, amiről Jézus is beszél az utolsó vacsora alkalmával, amikor megmossa a tanítványok lábait, amikor Péter rádöbben, hogy mit is akar ez kifejezni, akkor azt kéri a mestertől, hogy ne csak a lábomat mosd meg, hanem a fejemet és az egész testemet is. És Jézus erre azt mondja, hogy aki megfürdött, aki megmosdott, annak nincs másra szüksége, mint hogy a lábát megmossa. Hiszen azt piszkolódik be legelőször, az út porában járva. És a mi életünk útján is sokszor bekoszolódik a lábunk, lelki értelemben is, ezért van szükség újra és újra minden nap lábmosásra, amikor megtisztítjuk az életünket, és rendezzük a kapcsolatunkat az élő Istennel. A másik fontos figyelmeztetés és felelősség a felolvasott ige alapján az előbb elmondott igéhez köthető, ha az emberfia visszajön, vajon talál-e hitet a földön? Jézus bármikor visszatérhet, ezért nem ülhetünk a babérjainkon. Egy német szerzetes ezt így fogalmazta meg, a világ menthetetlenül elveszett, de a halhatatlan lelkeket menteni kell. Igen, kedves testvéreim, ez a keresztény ember felelőssége. A halhatatlan lelkek mentése az a missziói felelősség, amivel odafordulunk embertársainkhoz, és hívogatjuk őt a Jézussal való közösségre. Ahogy annak idején a megmenekülésnek az egyetlen útja és módja az özönvíz elől a bárka volt az egyetlen menekülési lehetőség, úgy a kárhozat tüzétől egyedül a mostani bárka, Jézus Krisztus egyháza menthet meg. Ebbe a lelki bárkába kell hívogatnunk az embereket. Aki bent van ebben a bárkában, az megtartatik. Aki pedig kirekeszti magát, aki elzárkózik a Jézussal való életközösségtől, az elkárhozik. Ezt nagyon egyértelműen fogalmazza meg több helyen a Szentírás. Azt mondja János evangéliumában, aki hisz őben, nem már mint Jézusban, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. János első levelében pedig így fogalmaz az apostol, és ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Igen, kedves testvéreim, az örök életünk Jézus Krisztushoz van kötve. Ha Jézus Krisztus az életünk része, hogyha Jézus Krisztus az életünk ura és királya, akkor tudhatjuk, hogy nem csak itt a földön lehetünk vele közösségben, hanem majd az örökké valóságban is. Ha valakinek hiányzik Jézus a szívéből, annak az élet hiányzik a szívéből. Annak az élete csak valami biológiai vegetálás, de nem az az élet, amit Isten nekünk szánt. És igen, ez a missziói felelősségünk, kedves testvéreim, nekünk, akik tudjuk, hogy hol van a megmenekülés helye, hol van az a hely, ahol át lehet vészelni a nehézség és nyomorúság idejét, ami megszabadít és megment bennünket a kárhozattól. Ha tudjuk, hogy az Isten egyháza az a bárka, ahova hívogathatunk, akkor ide kell fele barátainkat hívnunk, a Jézussal való életközösségbe, az ő követésére kell hívnunk, hogy eljussanak a halálból az életbe. És éppen ezért, kedves testvéreim, jó, ha tudjuk, hogy nem véletlenül helyezett Isten bennünket ebbe a gyülekezetbe. Nem véletlenül helyezett bennünket abba a házba, ahol lakunk, abba a munkaközösségbe, ahol dolgozunk, abba az osztályban, ahol tanulunk, nem véletlenül helyezett abba a baráti körbe, ahova tartozunk. Ugyanis azoknak az életéért mi felelünk. Az ő életüket, az ő lelküket tőlünk kéri számon Isten. Nem várhatjuk el, hogy majd mások elmondják, hogy majd mások hívogatják őket, majd mások beszélnek nekik Jézusról, hogyha talán mi vagyunk egyedül azok, akik istenfélők vagyunk az ő környezetükben. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy a világ SOS kiáltása ott van lépten nyomon az életünkben. Olyan jó lenne, hogyha nem mennénk el szó nélkül ezek mellett, a segélykérések mellett. Tudjuk, hogy az SOS annak a rövidítése, hogy mentsétek meg lelkeinket. Nagyon sok ilyen segélyhívás érkezik a környezetünkből, egy-egy félmondatból, egy-egy félszeg cselekedetből. Olyan jó lenne, ha érzékenyek lennénk erre, és nem mennénk el mellette. Ismerős talán sokunknak a történet a Titanic luxus hajóval kapcsolatban, amikor elkezdett süllyedni, kétségbe esve lőtték fel a jelző rakétákat, hogy hát, ha valaki a távolban meglátja. És fel is jegyezték az egyik hajónak a naplójába, amelyik a környéken járt, hogy látták ezeket a rakétákat. És látták a fényjeleket, de azt gondolták, hogy hát a Titanicon biztos valami ünnepség van. És elmentek szó nélkül, anélkül, hogy tudták volna, hogy mi van, anélkül, hogy segítettek volna. Pedig ez a segélyhívás jele volt, a segítségkérés jele. Lehet, hogy épp a legmagabiztosabb, a legvidámabb, a leggondtalanabb hangzavar az igazi segélykiáltás. Olyan sokan menekülnek bele a világba, menekülnek bele az élvezetekbe, menekülnek bele a buliba, ahogy ma mondják, és ezek a legnagyobb segélykiáltások. És talán észre sem vesszük ezeket a környezetünkben. Isten arra hív bennünket, és arra figyelmeztet, hogy azon a helyen, ahova helyezett bennünket, legyünk mi azok az életmentők, akik Jézushoz vezetjük, Jézushoz szeretjük az embereket. És ebből a felolvasott igéből, a két figyelmeztetés mellett mi az a biztatás, ami a szürke hétköznapokban örömmel és reménységgel töltheti el sötét és aggódó szívünket. Nem más, mint maga a kijelentés, maga a tény, hogy Jézus Krisztus visszajön. Azt mondja egy helyen, nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. És azt is tudjuk, hiszen azt is megígérte, hogy amíg ez bekövetkezik, addig se hagy magunkra egy pillanatra sem. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt az igét minden keresztelés alkalmával halljuk. Olyan jó lenne, hogyha komolyan is tudnánk venni, hogy Jézus Krisztus velünk van minden nap a világ végezetéig. És tudjuk, hogy az ő visszajövetele gátat szab, és megállt parancsol a gonoszság áradásának, gátat szab a mi nyomorúságainknak is. Hiszen tudjuk az igét, és ismerjük, hogy nem hagy bennünket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetnénk, hanem a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja. És azt is tudhatjuk az ige alapján, hogy amikor Jézus visszajön, és megtörténik a nagy szétválasztás, elválasztja az igazat a hamistól, a búzát a konkolytól, a bárányt a kecskétől, akkor nem csak arról lesz szó, hogy Isten igazságot szolgáltat nekünk, hogy igazol bennünket, és oda teszi az ő pecsékjét az életünkre, hogy igen, ő az én szolgám volt, ő az egész élete során az én fiammal, Jézussal járt. Nem csak erről fog szólni az utolsó ítélet, hogy az ő jobbja felől állhatunk, hanem arról is, hogy örökre magához vesz bennünket Jézus. Nem fog már senki és semmi elválasztani tőle bennünket. Sem a félelmeink, sem az anyagi nehézségeink, sem emberek, sem betegség, sem gyász, semmi sem fog közénk állni, még a bűn sem, mert megszűnik a bűn. Úgy lehetünk Jézussal közösségben, ahogy azt még most el sem tudjuk képzelni. Az a teljes öröm lesz az osztályrészünk, amit a Zsoltáros, a 16. Zsoltárban így fogalmaz meg, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha Jézus Krisztus visszajövetelének tényére, mint egy szilárd kősziklára tudnánk alapozni az életünket. Olyan jó lenne, hogyha ennek fényében tudnánk meghozni döntéseinket, ennek fényében mondanánk ki szavainkat, ennek fényében költenénk el a pénzünket, töltenénk el az időnket, Jézus visszajövetelének fényében fordulnánk oda embertársainkhoz is. Olyan jó lenne, ha Jézus visszajöveteléhez igazítanánk az egész életünket. Bármikor is jöjjön vissza, mi úgy éljünk, hogy készen legyünk, amikor ő hív. Ha így teszünk, és hogyha folyamatosan ügyelünk lelki tisztaságunkra, akkor meg fogjuk látni, hogy kivirágzik az életünk. Átértékelődik nagyon sok minden, ami eddig értéktelennek tűnt, vagy nem foglalkoztunk vele, értékessé és fontossá válik, és sok minden, ami kitöltötte talán eddig az életünket, értéktelen kacottá válik. Mert eljutunk oda, ahova Pál apostol is eljutott, hogy mindent kárnak és szemétnek tudunk ítélni, csak hogy Krisztust megnyerjük. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy ez most is felrázott, kizökkentett bennünket a sodrásból, a hétköznapi menetből. Köszönjük, hogy újra felhívtad a figyelmünket, és aláhúztad a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus visszajön. Tudjuk azt, mennyei Atyánk, hogy mennyi minden az életünkben nem erről szól, nem a Jézus visszajövetelének várásáról, az erre való ráhangolódásról. Bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy olyan sokszor sok minden fontosabb, mint Jézus Krisztus és az ő visszajövetele. De köszönjük most a te igédnek a figyelmeztetését. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy úgy lehetünk boldog szolgák, hogyha Jézus munkában talál bennünket, amikor visszajön. Add, hogy valóban így legyen, hogy ehhez tudjuk igazítani az életünket, hogy ez szerint hozzuk meg a döntéseinket. És adj nekünk mentő szeretetet a szívünkbe, azt a missziói felelősséget, hogy ne engedjük elkárhozni a környezetünkben élő embereket. Te látod, hogy hova helyeztél bennünket, és hogy miért helyeztél oda, ahol vagyunk, azokba a közösségekbe, azok közé, az emberek közé. Add, hogy tudjuk Jézus Krisztus szeretetét elvinni nekik. Azért könyörgünk, hogy te légy segítségünkre, hogy mi magunk is tudjuk tisztán tartani az életünket, a szívünket, a lelkünket, hogy minden nap tudjuk megmérni a te igéd mérlegén az egész napi szavainkat, tetteinket, gondolatainkat, és amiben hiával találtatunk, amiben elbuktunk, azt tudjuk megvallani és megbánni előtted. Így kérünk, hogy tisztogass bennünket minden nap, add, hogy minden nappal valóban közelebb kerüljünk hozzád, ne csak azért, mert az időben előre haladva valóban minden nap közelebb kerülünk Jézus visszajöveteléhez, hanem lelki tisztaságunkat, lelki érésünket tekintve is közelebb kerülhessünk hozzád. És köszönjük neked az ige biztatását is, hogy akármilyen csüggedés, vagy erőtlenség, vagy félelem venne erőt rajtunk, tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus visszajön, és ő fog megállt parancsolni, a gonoszság áradásának. Ő lesz az, aki igazságot szolgáltat nekünk, és éppen ezért nekünk nem kell saját kis önigazságainkat harsogni. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy amikor ő eljön, olyan közösségbe kerülhetünk vele, amelyet senki és semmi meg nem ronthat, el nem szakíthat. Így erősítsd meg a mi hitünket, reménységünket, bizalmunkat benned, mennyei atyánk, add, hogy ennek az ígéretnek, ennek a ténynek a kősziklájára tudjuk építeni az egész életünket, hogy készek legyünk Jézus visszajövetelére. Így kérünk, te áld meg a mi bűnbánati hetünk további alkalmait, te hangolj rá, te készíts fel az úrvacsorával való élésre. Kérünk azért, hogy te légy a gyülekezetünk minden tagjával, te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, az erőtlenek erősítője, és könyörgünk még egyházunkért és egész nemzetünkért, hogy te adj ébredést, te adj reformációt, szent lelked által eleveníts meg bennünket, és légy továbbra is a mi őriző pásztorunk, őriz bennünket az éjszakában, és légy velünk utainkon. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.